Évekkel ezelőtt volt egy hasonló típusú film, de abban nagyon sok igazság volt, viszont pár apró nüansznyi dologgal nem feltétlen értettünk egyet, úgyhogy már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy ideje lenne készíteni egy olyan típusú filmet, amelyben a talajokat, mint egy komplex rendszert be tudnánk mutatni, hogy milyen funkciói, milyen tulajdonságai vannak, illetve azok miként befolyásolják az emberi életet. Úgyhogy ez a film is egy pályázat révén tudott megvalósulni a tavaly évben, László Péter kollégám vezetésével egy nagy álmunk valósult meg.
Ennek az egész filmnek ugye a középpontjában a talaj áll, és ugye úgy kezdődik a film, hogy az intenzív gazdálkodás következményeként a termőtalajok nagy része leromlott állapotú, vagy már meg is semmisült.
Igen, 2015-ben a talajok nemzetközi éve kapcsán mi nagyon erősen elkezdtünk úgymond ilyen interaktív foglalkozásokat főként a gyerekeknek tartani, de ugye a gyerekekkel mindig jöttek a szülők is, és már akkor észrevettük, eszméltünk, hogy bizony azért sok esetben mondhatni hiányos a talajtan tudás, viszont nagyon nagy érdeklődés van iránta. Őszinte és tényleg átcsodálkozó érdeklődés mind a gyerekek, mind a felnőttek részére. Ez amúgy nagyon jó volt, amikor tanárok jöttek utána vissza, vagy kerestek meg minket, hogy fú, őket egy kicsit komolyabban is, tehát akár az iskolába el tudnánk-e menni, és ott egy külön órán tartani hasonló foglalkozásokat. Vagyis a tudás iránti igény, azt én azt gondolom, hogy mindenkiben megvan, csak hát igen, ehhez kellenek olyan bírott vagy gépi anyagok, amelyek alapján az ember ezeket el tudja sajátítani. És hát ez a film szerintem pont ezt a célt tudja szolgálni, hogy én azt gondolom, hogy A-tól Z-ig átveszi, hogy igazából miért is fontos az ember számára talaj, és az bizony milyen elemeivel kapcsolatba kell vigyáznunk, hiszen sokáig amúgy azt mondták, hogy feltételesen megújuló erőforrás, és akkor bármikor vissza lehet hozni, de azért ez a feltételesen megújulás, ez nagyon sok idő és nagyon sok pénz, úgyhogy igazából érdemesebb megelőzni a leromlást. De mint mondta, hogy nagyon-nagyon nagy része a hazai talajainknak sajnos valamilyen degradációs folyamat áldozata lett, de ezeket úgymond vissza lehet hozni, melyiket hogyan, melyiket mennyi pénzből vagy energiából, de tudunk rajta segíteni. Úgyhogy ha ezt figyelembe vesszük, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország még mindig egy nagyon jó mezőgazdálkodási adottságokkal, illetve talajtan adottságokkal rendelkezik.
Magyarországnak a termőtalajai hol állnak, ha mondjuk csak az Európai Uniót nézzük, és nem pedig a teljes világot, mert ugye az azért nagyon nagy.
Hát én azt gondolom, hogy szerintem jól állunk. Most, hogy ilyen rangsorolást szeretnék mondani, ezt bevallom, őszintén nem fogok tudni mondani, de mivel nagyon jó talajos adottságaink vannak, és azért erre tudatosan figyeltünk is sok esetben, én azt gondolom, hogy jó helyen állunk. Itt azért az intenzív gazdálkodást tehetjük majd, hogy nem elsősorban felelőssé azért, hogy elindultak bizonyos kémiai vagy fizikai degradációs folyamatok, de egyre többen és egyre intenzívebben ismerik fel a gazdálkodók, hogy hát bizony ez nem csak úgymond a környezetrombolás miatt veszélyes, hanem bizony hosszú távon a saját gazdálkodási fenntarthatóságuk miatt is érdemes ezen változtatni. Úgyhogy én azt látom, vagy gondolom, hogy egyre többen váltanak át úgymond az intenzív forgatásos művelésről az alternatív talajkímélő mezőgazdálkodáshoz, csak itt jön az, amit talán az elején beszéltünk, hogy itt az oktatásnak, vagy az ismeretterjesztésnek szerintem roppant nagy felelőssége vagy feladata van ebben.
Annál is inkább, mert még úgy tanultuk régen, és talán a köztudatban is ez van, hogyha jön az ősz, szántani kell.
Igen.
És ugye ezt is látjuk, hogy a traktorok kin vannak, szántanak, boronálnak.
Ugye ez a szemléletváltáshoz szerintem egyfajta generációváltás is tartozik, hiszen ahogy ön is mondta, hogy régen, idézésen a nagyapáink azt tanulták az ő szüleitől vagy nagyszüleitől, hogy hát bizony itt szántani kell, mert az az egyetlen talajművelési módszer, és ez öröklődik. Igen, ám, de hogy így a világ előre megy, egyre több az olyan gazdálkodó, aki bizony már felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és találkozik ezekkel a új típusú művelési módokkal, vagy talajkezelési eljárásokkal, és mivel egyre több ilyen lesz, ezért én szerintem ez egyre inkább általánosabb vagy elfogadottá válik. És egy nagyon érdekes tényt vagy dolgot szeretnék mondani, hogy például a Gödöllői Egyetemen Birkás professzor asszony kb. 20 éve folytatta olyan típusú kísérletet, amely pont az ilyen talajműveléssel kapcsolatos, és engem nagyon meglepett, hogy egyszer egy megbeszélésen elhangzott, hogy a direktvetéses kísérleti parcellákba egy bizonyos évben a legnagyobb termés termett, és nem a szántás, nem a sima forgatás vagy tárcsázás, hanem a direktvetés. Hogy ez mit jelent, az igazából az, hogy szinte semmifajta talajművelést nem végeznek, hanem lényegében így a tarlóra vetik el a következő magokat. Úgyhogy ez is egy érdekes, illetve előremutató.
Egyébként a klímaváltozás, tehát a szélsőséges időjárási anomáliák hívták életre azt, hogy szemléletet kell váltani, és az, ami eddig volt, az nem igazán jó. Hiszen azt hiszem pontosan a professzor asszony, akit említett, ő mondta azt, hogy csak akkor szántson valaki, hogyha kell, és ugye elmunkálóval együtt. A heves esőzések miatt ugye ülepednek a talajok, ezért lazítani kell, illetve takarni kell kultivátorral. Na most szerintem ezeket régen nem igazán csinálták, vagy csak nagyon kevesen. Most pedig azt látom, hogy a gazdálkodóknál is kell egy váltás, és ezért ne kövezzen meg senki, de pontosan a filmben, akik megszólalnak, zömük, agrármérnök, tehát akik elvégezték az iskolát, tehát magyarán ezt tanulták, tanították nekik.
Igen, egyetemen ezek a típusú tudások elérhetők, sőt, egyre intenzívebbé válik az oktatásuk, hogy egyre komplexebbé válik. Ez szerintem elkerülhetetlen, ezért is fogalmaztam úgy, hogy ez egy bizonyos fajta generációváltás is szükséges, hogy úgymond ezek a régi begyöpösödött technológiák kikopjanak. A másik az, hogy azért amit említettem, hogy a talaj egy feltételesen megújuló energiaforrás, ez most kezd úgymond érvényesülni, hiszen eddig az ember csak használta, aztán igazából nem volt probléma, vagy ha volt is probléma, az ember elhessegette, mert van elég. Tehát itt például az erózióval kapcsolatban, hogy most mondok egy fiktív számot, egy 5 méteres humuszréteg vastagság van egy nagyon jó termőképességű csernozem talajon, egy enyhén lankás domboldalon. Addig, amíg úgymond kitart ez a humuszos réteg mondjuk egy másfél méterig, addig az ember nem biztos, hogy ezzel különösebben foglalkozik. Majd amikor így szinte teljesen megsemmisül, akkor észbe kap, hogy hoho, hát ez most már késő bánat, úgyhogy ez is egyfajta tapasztalás útján történő ismeretszerzés, és szerintem ez kezd most begyűrűzni abba, hogy bizony itt már nem biztos, hogy van még ennyi időnk, mint az elmúlt, nem tudom, hány száz évben, hogy hát eddig volt, de most már nem biztos, hogy lesz. Ja, az is megjegyzett, de amit mondtam, hogy azért ezeket idézősen vissza lehet hozni, csak sokkal több energia és pénz, mint megelőzni ők. De lehetőség vagy technológia, én azt gondolom, hogy van rá, és itt főként a szerves anyag felhalmozódásnak az elősegítésére gondolok. Tehát az, hogy a talajok leromlanak, ugye az úgynevezett pufferelő képességük, amely mind a vízszolgáltatás, mind a tápanyagszolgáltatás, vagy az egyéb káros anyagok lekötését illetően, ez kezd lecsökkenni. És igen, a klímaváltozás viszont ezt nagyon erősen előtérbe hozta, vagy nagyon durván felerősítette. És itt minden összefügg, tehát, hogy a talajainkat ledegradáltuk, ezért a klímaváltozás is valószínű felgyorsult. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamatként lehet talán a legjobban elképzelni, viszont azt tudomásul kell venni, hogy a talajnak a termőképessége, mint definíció, az valahogy úgy szól, hogy a megfelelő időben, megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot, illetve vizet tudjon szolgáltatni. Tehát, hogyha ez a két dolgot úgymond elimináljuk a talajból, akkor igazából megszűnik a talajnak talán az egyik legfontosabb funkciója. És ezért kell nagyon vigyáznunk a meglévő talajainkra. Mind a degradáltakra amúgy, tehát azt valamilyen módon visszaállítani, szerves anyagbevitellel visszaállítani az eredeti, vagy közel eredeti talajfunkciókat, vagy pedig ami még jól működik, vagy megfelelően működik, akkor arra nagyon-nagyon vigyázni.
Egyébként milyen talajkímélő módszerek vannak?
Lényegében minden, ami nem feltétlen forgatja meg teljesen, hiszen a szántásnak, mint forgatásnak a lényege, hogy így szó szerint átforgatja azt a talaj monolitot, tehát ami 20-30 cm mélyen volt, az felkerül a felszínre. De hogyha ezt tesszük, akkor ugye nagyon megbolgatjuk mind a hőháztartását, mind a levegőháztartását, tehát ott nagyon erősen beindulnak a lebomló folyamatok, hiszen a talajban élő lebontó mikroorganizmusok viszonylag sok oxigénhez jutnak. És ott elkezdődik egy lebomlás. Ha viszont ezt nem tesszük meg, csak a felszínen a termesztendő növény számára egy ilyen magágyat vagy vetőágyat készítünk elő, amiben ugye sokkal könnyebben tud gyökeret ereszteni, akkor nem történik meg ez a nagyon erős forgatás, vagyis nem kezdjük el a talaj szerves szén tartalmát lebontani direktbe. Itt ez hozzátartozik, hogy például a mulcsolással, tehát a talaj majdnem egészében való, vagy a vegetációs idő alatt fedve tartandó, ott a vízháztartását fogjuk optimális helyzetbe hozni, vagyis minél több vizet tudunk megtartani benne, annál kedvezőbb lesz a növénynek a fejlődése. Illetve az erózió is csökken, hiszen az eső nem tudja olyan mértékben elvinni, illetve ahogy így szépen halmozódik benne a szerves anyag, úgy a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai úgymond visszafejlődnek, vagy hát javulnak, és ezért szintén csökken az erózió elleni védelme.
És ugye az is nagyon érdekes, és szerintem a laikusok többsége nem tudja, hogy nagyon fontos például a szén megkötése a talajban.
Igen, igen. Ugye 2015-ben ez egy nagyon jó erőteljes üzenete volt, ugye, hogy egy kávéskanálnyi talajban lényegében több élőlény van, mint a Földön bármikor is volt, mármint számosságában, ami mutatja, hogy egy nagyon-nagyon erős és nagyon intenzív biológiai élet van a talajban, hiszen ott történik az oda került szerves anyagok, ami lehet növényi, lehet állati lebontása, és a szén, a nitrogén, tehát a tápanyag körforgásba való visszajuttatása. Tehát ez egy körforgás, egy ciklus, ahol a növények felveszik a tápanyagot, a vizet, felnőnek, aztán elpusztulnak, és kezdődik minden előre. Úgyhogy ennek a folyamatnak egy nagyon erős hozzátevője a szénnek a megkötése, hiszen rettentően nagy mennyiségű szerves anyag ott marad. És amennyiben ezt megbolygatjuk, illetve hát az előbb említett módon úgymond elégetjük, akkor ez visszakerül a légkörbe, és onnan nagyon sok idő és energia még visszakerül a talajba, vagy éppen arra a területre, abba a talajba.
És akkor mondom a gilisztát, akit viszont mindenki ismer, még a gyerekek is ismernek, viszont nem mindenki tudja, hogy mennyire fontos a gilisztának a szerepe, és a filmen belül egy kísérletben mutatták be, hogy milyen egy szántásos föld, és milyen egy szántás nélküli föld, mondjuk esőzés után, és hogy mennyire fontos ilyenkor esőzés után, hogy megjelenik a giliszta a föld felszínén, vagy nem?
Igen, ahogyan is mondta, a giliszta a talaj szerves anyag körforgásában rettentően fontos szerepet tölt be. Ugye egy különböző nagyságú méretű élőlények vesznek részt a talajra lehulló falevél lebontásában. És itt kezdődik ugye a földi giliszta áldásos tevékenységével, aki behúzza a talajba, a kis járataiba is, hogy szépen elfogyasztja, majd nem tudom, ez finoman, hogy kell mondani, de hogy hátul viszont kijön, ami már egy előkészített, a baktériumok, gombák lebontása az előkészített halmazállapotba kerül, hogy további bomlási folyamatnak nézzen elébe. Úgyhogy ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy minél több gilisztát tudunk megszámolni mondjuk egy kertbe, ott annál intenzívebb és annál egészségesebb talajjal lehet dolgunk, hiszen ott folyamatosan történik a lebontás, és ott van mit lebontani, illetve van, aki lebontja ezeket a folyamatokat. Nyilván, ahol ez nincs meg, ott ez a folyamat megakad, és akkor itt jönnek azok a típusú degradációs folyamatok, ahol nem képződik elég szerves anyag, humuszanyag, ott sokkal hajlamosabb lesz majd tömörödésre, ott a víz háztartása, a hőháztartása teljesen megváltozik, és ez egy ilyen szintén öngerjesztő folyamat a későbbiekben. A giliszták igen, tényleg rettentően fontosak, úgyhogy igazából érdemes rájuk úgymond vigyázni, és nem bántani őket.
A filmben az Őrségi Nemzeti Park is látható, annak kapcsán egyébként, hogy mennyire fontos a gyepesítés. Erre egyébként volt tendencia jó pár évvel ezelőtt is, erre támogatást biztosítottak, pontosan azért, mert ennek nagyon fontos szerepe van.
Igen, a gyepek amúgy alapvetően nagyon nagy szerves anyagot tudnak felhalmozni. Ugye a csernozom talajok is azért mondhatók a legtermékenyebb talajoknak, mert ott rettentően nagy számú növény képes fejlődni, és utána az ő szárlevél maradványuk akár évente kétszer is, tehát egy téli és egy nyári időszakban fel tud halmozódni. És ezért nagyon-nagyon magas szerves anyag tartalommal bírnak. És ez a szerves anyag képes átalakulni jó minőségű és nagy mennyiségű humuszanyaggá, amit talán már említettem, említettem, hogy például egy 5 méteres humuszos rétegű csernozem talaj, ez egy rettentően jó termőképességű talajnak mondható.
Van egyébként Magyarországon olyan rendszer, ami pontosan azt nézi, hogy milyen állapotban vannak a talajok?
Igen, ez a TIM rendszer, ez a talajmonitoring információs rendszer, ez 80-as évektől működik, és bizonyos paramétereket, talaj tulajdonságokat évente, 3 évente, 5 évente újból-újból megvizsgálnak, és ezzel úgymond nyomon lehet követni, hogy az adott pontban most milyen típusú folyamatok mennek végre, tehát pozitív, úgymond semleges, tehát nem történik különösebben semmi, vagy pedig sajnos valamilyen káros, degradációs folyamat történik. Itt 1000-valány pontról beszélünk, megkülönböztetnek szántóföldi területeket, erdészeti vagy egyéb vagy különleges pontokat, úgyhogy ez igen, ez elméletileg működik. A gyakorlatban igazából erre vannak az utóbbi évben törekvés, hogy kicsit naprakészebbé vagy modernebbé tegyék, hiszen igazából ennek a szintén idézőjeles hátulütője, hogy itt csak a talajnak az adott pillanatban mért fizikai, kémia, biológiai tulajdonságát tudjuk detektálni. Ugyanakkor nincs hozzá információnk, hogy na jó, hogyha valami probléma van, akkor az miért történik. Tehát nincsen mögötte olyan adat, ami a gazdálkodáshoz kapcsolható. Tehát szántanak vagy tárcsáznak, és akkor ez az elmúlt 10 évben milyen fajta szervisanyag változást idézett elő. De erre elindultak törekvések. Én azt gondolom, hogy lassú folyamat, de reméljük, hogy ez hamarosan előtérbe kerül.
Azért van kötelezettség egy gazdálkodónak, be kell látni, és ezt a film is nagyon jó hozza, mert például a tápanyagpótlás az kötelező egy gazdálkodónak, és ha jól tudom, akkor a mintákat Debrecenbe kell, a legnagyobb talajlaboratóriumba kell küldeni, és ugye onnan kérhetnek szaktanácsadást, hogy akkor most éppen az ő talajának mire van szüksége.
Na, ez is egyfajta szemléletváltás, bár én azt gondolom, hogy ezzel is jól állunk, hiszen szokták mondani, hogy a múlt rendszerben, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években igazából így a talajt trágyáztuk. Itt most gondolok nagyon erősen az NPK, tehát nitrogén-foszfor-kálium műtrágyázás használatra. Ugyanakkor ugye ez bizonyos kémiai degradációkat, illetve vízszennyezési problémákat vetett fel. Éppen ezért napjainkban én azt gondolom, hogy a növény trágyázzuk, és nagyon sokfajta olyan tápanyaggazdálkodási vagy visszapótlási szaktanácsadási rendszer működik, amely már kifejezetten az adott növénynek, az adott elvárt vagy tervezett termés mennyiségéhez mérten fogja számolni vagy visszajuttatni a tápanyagokat. Ezen felül, ami szerintem Magyarországon viszont egy probléma, a szerves trágyának a felhasználása, mert ahol sok van, ott nem biztos, hogy szükség van rá, ahol meg nincs, oda meg elég drága eljuttatni, hiszen a szállítása az nagyon-nagyon költséges, illetve a kijuttatása is, úgyhogy szerintem ez még egy nagyon erősen megoldandó probléma Magyarországon, hogy megfelelő helyen, megfelelő mennyiségbe tudjunk szerves trágyát, vagy valamilyen szerves tápanyag visszapótló készítményt alkalmazni, hiszen az további szerves anyagnövekedést, vagy talajbiológiai aktivitást tud serkenteni.
De ezzel kapcsolatban is folyik kutatás a Talajtani Intézetben, ugye?
Igen.
Pontosan az önirányításában.
Hát igen, végső során igen, de most jelen pillanatban is elég sok típusú ilyen kutatás folyik a Talajtani Intézetben, és az egyik pont egy ilyen, hogy komposztok, illetve szerves trágyák tápanyagtartalma, illetve annak kiutatása, milyen típusú szerves anyag növekedést, illetve milyen tápanyag hasznosulással járnak, illetve hát egyéb műtrágya készítmények, így például a karbamidnak a felhasználása, illetve annak a technológiának a egyes elemeire milyen hatása vannak.
És ha már egyébként a trágyázást mondta, akkor beszéljünk arról, és mindenféleképpen említsük meg. 2007-ben innovációs nagydíjat nyert a Talajtani Intézet a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatási Intézettel közösen, mert ugye együtt fejlesztettek ki egy új szemléletű költséghatékony trágyázási szaktanácsadó rendszert.
Igen. Ez az, amit az előbb említettem, hogy az országban jó pár ilyen van. Igen, hát ez egyfajta megtiszteltetés, hogy azokkal a kollégákkal közvetlen, akár napi kapcsolatban vagyok. Ők, akik az úgynevezett országos műtrágyázási tartalomkísérlet adatain, ami egészen visszanyúlik talán így a 50-es, 60-as évekig, ők felállították, amit az előbb említettem szintén, hogy nem a talajt kell trágyázni, hanem hogyha én szeretnék valamilyen típusú növényt, gabonát termeszteni, akkor az elmúlt években termett, nem tudom, 8,5 tonnát, akkor ez a 8,5 tonnához az adott talajtípuson mennyi nitrogén és foszforra lesz szüksége. Természetesen ez nem úgy kell képzelni, hogyha én ezt beállítom és ki is juttatom a növény számára, akkor biztos, hogy 8,5 tonnát, hanem 9-et fog teremni, hiszen itt nagyon sok minden objektív dolog is befolyásolja, gondolok itt az éghajlatra, hőmérsékletre, csapadékra, úgyhogy ezt az úgynevezett évjárat hatást nem tudjuk kiküszöbölni, de hogyha törekszünk arra, hogy ne túl trágyázzunk, de igazából ne is keveset trágyázzunk, akkor én úgy gondolom, hogy biztonsággal és környezettudatosan tudunk gazdálkodni.
Lehet, hogy most nem fognak szeretni azok a gazdálkodók, akik még a régi hagyományos módszerrel gazdálkodnak, de látva ezt a filmet, és hallva a szakembereket, és hallva azokat a gazdálkodókat, akik már az új típusú szemlélettel gazdálkodnak, és arra törekednek, hogy megvédjék a talajt, bent tartsák azt a szerves anyagot, ami eleve a talajban megvan, akkor valahol úgy gondolom, hogy rossz a rendszer. Tehát nem utólag kellene beavatkozni, úgymond, hogy mondjuk rengeteg támogatást adok azért, mert ilyen kár, olyan kár van, hanem még inkább erre kellene akkor ösztökélni a gazdálkodókat. Egyrészt, hogy tanuljanak, tehát fejlesszék a tudásukat, másrészt pedig, hogy tessék olyan gazdálkodási formát választani és azzal gazdálkodni, ami kedvez magának, annak a terménynek is, amit termelnek.
Igen, ismét visszakanyarodtunk oda, hogy az ismeretterjesztésnek, a tudás átadásnak rettentően erős szerepe van az ilyen típusú problémák megoldására. A magam részéről azt látom, hogy nyitottak az emberek, de azt is látom, hogy igen, vannak még mindig olyan gazdálkodók, akik valamiért nem akarnak egyről kettő lépni. Én amúgy hozzáteszem, én személy szerint nem gondolnám, hogy ők most elítélendőek, ők még abba hisznek, de mint mondottam, szerintem ez előbb-utóbb át fog csapni abba, hogy az a fajta generáció fog előtérbe kerülni, akik már bizony a legfrissebb tudományos kutatásokat, vagy egyetemen tanult, vagy továbbképzéseken hallott dolgokat kipróbálják, és örömmel használják, mert látják, hogy bizony, most maradjunk a szántásnál, ha direkt vetek, akkor egy-két éven belül lehet, hogy beáll az a tápanyag körforgás, ami alapján, ha nem is túlszárnyal, majd, de tudom hozni biztonsággal azokat a termés mennyiségeket, amiket eddig. Úgyhogy én ebben hiszek. Amúgy mind a minisztérium, mind az agrárkamara részéről vannak erre törekvések, de azt gondolom, hogy mind a Magyar Tanítói Társaság, illetve a Talajtani Intézet elég muníciót ad ahhoz a kutatásaival, vagy oktatási ismeretezési tevékenységével, ami alapján ezek beérhetnek, ha nem is nagyon hamar, de középtávon biztosan.
Van egyébként valami olyan hálózat, amin belül meg lehet osztani a jó gyakorlatokat, és itt nem csak a magyar jó gyakorlatokra gondolok, hanem az Európai Unión belül a többi országnak a jó gyakorlatait. Pontosan azért, hogy át lehessen venni egymástól.
Igen, vannak továbbképzések, az Agrárkamara is szokott ilyen ismeretterjesztőket, illetve nagyon sok hazai és nemzetközi projekt fut szerintem most is, meg a múltban is, aminek egy elég erős része az, hogy a gazdálkodókkal felvegyük a kapcsolatot. Én saját tapasztalatból azt gondolom, hogy viszonylag nehéz azért eljutni nagyon-nagyon erősen új dolgokkal, viszont akik ebbe hajlandóak részt venni, ők nagyon lelkesek, és látszik, hogy ők ténylegesen szeretnének környezettudatosan, ugyanakkor rentábilisen gazdálkodni. Úgyhogy ezek elérhetők, illetve hát itt a nyitottság, ami gátja lehet ennek a fajta tudástranszfernek, de hogyha ezek áttörnek, akkor én azt gondolom, hogy van kereslet erre.
Ha már az oktatásról beszéltünk, jelen pillanatban, ahogy ön is mondta, a YouTube-on tekinthető meg a Talaj egyenlő élet című film. Nem gondolkoznak abban, hogy oktatási intézményekhez eljutatni? Nagyon közérthető a film, tehát ezt egy általános iskola felső tagozatos diákja megérti.
Igen, én azt gondolom, hogy ennek mindenképp valamilyen módon majd el kell jutnia. December 5-én lett közzétéve Talaj nemzetközi napja, és ez pont így időzítette László Péter kollégám nagyon stílusosan, és nagyon találóan. Úgyhogy mindenképp szeretnénk, illetve ezekkel a említett interaktív foglalkozásokon ezen túl majd akkor még egy elem lehet, hogyha az ember oda kivetíti és non-stop nézheti az ember, hogy pontosan hogyan működik a talaj. De igen, az ötlet nagyon jó, és köszönjük is, de azt gondolom, hogy ez biztosan be fog következni.